Szabó Tibor Jászai Mari díjas színművész, a Vörös Sándor Színház alapító tagja és leendő igazgatója vendégem. Szerettel köszöntelek itt a Krédo Rádióban.
Szervusz, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
A mai beszélgetésünk egyik apropóját az adja, hogy 2021. január 31-én lejár Jordán Tamásnak, a Vörös Sándor Színház alapító igazgatójának a szerződése, aki úgy döntött, hogy nem indul újra a posztért. Pályázati elbírálást követően a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el Nemény András előterjesztését, amiben téged javasolt az igazgatói székbe.
Igen, ez így van.
Tibor, miért akar valaki egy színházat igazgatni?
No, amilyen egyszerűnek tűnik a kérdés, éppen olyan nehéz. Tulajdonképpen én már voltam színházigazgató valamikor, sok évvel ezelőtt, még oda az Erdélyben, tehát nem ismeretlen tőlem ez a munka. Aztán azt gondoltam, hogy ha már Jordán Tamás nem folytatja, akkor jó lesz a társulatnak és az intézmény dolgozóinak, hogyha valaki olyan folytatja majd ezt a munkát, akit már ismernek, akitől tudják, hogy mit várhatnak, nem okoz meglepetést, vagy ha igen, hát édes Isten, az is benne van. De hogy ne jöjjön valaki kívülről, egy olyan ismeretlen ember a maga csapatával, aki esetleg teljesen felforgatja, vagy másképp gondolja, vagy ne adj Isten, szétbarbolja azt, amit mi az elmúlt 12 évben létrehoztunk.
Alapvetően bizalmi kérdés.
Igen, igen, mert fontosnak tartom azt, hogy egy vezető érezze azt, hogy bíznak benne, tehát érezze a bizalmát annak a csapatnak, akit vezet.
Biztosan sok négy szemközti beszélgetésen is túl vagytok már Jordán Tamással a váltás kapcsán, feltételezem. Hogyha mondjuk az én diktafonom ott lett volna ezeken a beszélgetéseken, akkor most mi derül neki belőle?
Egy, hogy jó viszonyban vagyunk, tehát tudunk beszélgetni egymással. Azon túl pedig Tamás bízik bennem, ezt ő már több sajtóorganomban le is nyilatkozta, ami nagyon jól esett. Azon túl pedig ő felajánlotta a segítségét, a tanácsait, hogyha szükségem lesz rá, vagy a szakmai kapcsolatait, amennyiben majd ez úgy gondolom, hogy segíteni tud a munkámban. Azon túl közös jövőről nem nagyon beszéltünk, nyilván, hogy ő valamilyen formában szeretne maradni, hiszen nagyon nehéz szívvel szakad el attól, amit az elmúlt 13 évben létrehozott, de hát szerintem értető is.
A szakmai programod jó pár olyan elemet tartalmaz, ami egy félig-meddig laikus embernek néhány kérdést azért felvet. Itt van mindjárt a népszínházi küldetés felvállalása. Mi jellemzi ezt az irányt így hétköznapi nyelven megfogalmazva, és volt-e lehetőséged esetleg megtapasztalni ennek az előnyeit, vagy az elevenségét valahol máshol már?
Ezt én tulajdonképpen azt, hogy népszínház nem is nevezném iránynak. Sokan összetévesztik a népi vagy népies színházzal, ami nem egy is ugyanaz. A népszínház az én olvasatom szerint azt jelenti, hogy igyekszik minden társadalmi rétegnek és minden potenciális közönség igénynek nyújtani valamit. Ami azt jelenti, hogy egy sokoldalú színházat szeretnék működtetni, aminek a repertoárjában meglehetős széles skálán vannak, vagy lesznek produkciók, előadások. Gondolok itt a drámai műfaj, a zenés előadásokra, a kísérletező produkciókra, mert egy olyan vidéki városban, ami Szombathely is, nem lehet réteg színházat csinálni. Nem lehet azt mondani, hogy én akkor csak a vájtfülűek számára csinálok színházat, vagy pedig azoknak, akik csak a maximális élvezetért jönnek színházba, tehát csak kacagni akarnak, csapkodni a térdüket, meg szép melódiákat hallgatni. Hiszen ahogy Szombathely lakossága meglehetősen azon túl így rétegzett, de összetett. Tehát ugyanúgy gondolom, hogy a színházi ízlés is ilyen. Tehát a különböző rétegeknek más-más a színházi ízlése.
Egy újfajta formanyelv elsajátítását is javaslod a társulat számára. Testtudatosság, mozgáskultúra fejlesztése. Erről még mondanál pár szót, részleteznéd egy kicsit?
Hát ez nekem azért is vesző paripám, mert tulajdonképpen én ebben a szellemben szocializálódtam a színházban, mert egy alternatív kísérleti jellegű színházban kezdtem én a pályát. Meglehetősen későn, 33 évesen kerültem ilyen közegbe, és ott nagyon nagy hangsúlyt fektettek a testtudatosságra, a gesztusokra, a mozgásra, az, hogy tudjam használni a testemet, az, hogyha teszek egy mozdulatot, lépek egyet, annak mindig jelentése legyen. És hogyha ennek jelentése van, úgy meg tudom csinálni, akkor tulajdonképpen fölöslegessé válik a szó. Ha újra kezdhetném, akkor én azt hiszem, hogy táncos lennék, vagy maximálisan a fizikai színház felé tendálódtam volna. Azon túl, hogy hát állandó ellenségeim a koreográfusok, mert azért nekem nagy veszőtséget okoz, mert civilben nem szeretek táncolni, színpadon pedig muszáj. Na most a testtudatosság, tehát a gesztus színház, az tulajdonképpen magát a szót is tudja pótolni olyan értelemben, hogy az író, amikor írja a darabot, akkor nyilván, hogy a saját magát akarja visszahallani, hogy szép körmondatokat, szép jelzőket, meg bármit, amit ott használja abban a szövegben, hogy akkor azt a színész szépen reprodukálja a színpadon, amivel nincs is semmi baj. Csak nagyon sokszor találkozik a színész azzal, hogy túl vannak írva ezek a szövegek. Sokszor egy gesztussal elmondható az a hosszú mondatfolyam. Így van. Amit gesztussal megoldható, ami egy egyetlen mozdulattal, egy csenddel, vagy pedig egy felemelem a fejem, vagy csak ránézek a partner, és az a mindent elmondok. És akkor ott a fölöslegessé válik a szó. Így értem én a testtudatosságot.
És akkor ez, ha jól értem, egyébként műfaj független, tehát mondjuk egy vidámabb darabban is ugyanúgy, mint egy mély drámában megállja a helyet.
Abszolút, így gondolom. Uh-huh. Igen.
Korábban kritikus hangok bírálták egyes előadások nyelvezetét. Uh-huh. Trágárnak, vagy éppen túl modernnek értékelték. Szerint ez jogos kritika, akarsz-e ezen esetleg változtatni, vagy a művészi sokszínűség jegyében meg fog férni, és mondjuk egyezik a színház küldetésével, itt Szombathelyen is ez maradjon így?
A kritika sok esetben jogos volt, és én nem pártolom a csúbeszédet a színpadon, meg egyébként sem. Azt mondom, nyilván, hogy olyan világot élünk, mert valamikor, hogyha még a kedves rádió hallgatók, meg talán te is emlékszel, hogy valamikor az amerikai filmekben nagyon cenzúrázták, még a csúbeszédet is. Tehát, hogyha egy-két-három ilyen négybetű szó elhangzott az amerikai filmekben, akkor minimum kirakadták a 18-as karikát. Na most Amerikában már nagyon megengedőek. Tehát, hogy tulajdonképpen nincsen olyan film, ahol ne fákoznának, és ez sajnos világszerte elterjed, mert mindig az amerikai mintát követjük. Emlékszem, amikor én középiskolás voltam, és hogy néha eleresztettem, mert apám az egy ilyen káromkodós traktorista volt. Nyilván, hogy amit az ember otthon tapasztal, az viszi magával.
Ezt a karaktert azért fel tudtad használni a később.
Igen. És középiskolás koromban, amikor ott ugye, trágárkodtam, mert azt hittem, hogy vagányfiú vagyok, emlékszem, hogy a lányok elfordultak tőlem. Most pedig az a menő. Na, ezért vagyok szomorú. Tehát visszatérve a színpadra, nem pártolom a csúnya beszédet. Viszont amennyiben egy darabon belül, egy jeleneten belül, egy történésen belül reveláció értéke van annak a csúnya szónak, helyén kezelve a dolgot, akkor azt mondom, hogy legyen. Legyen, mert hát édes Istenem, van, amikor pont azt fejezik ki azt a lelki állapotot, amiben a színész vagy a színész által megjelenített szereplő leledzik a darabban. És akkor az egyetlen szó, amikor kifakad, az mindent megmagyaráz, hogy megoldja a helyzetet. Akkor azt mondom, hogy rendben van. De hogy csak úgy lárpúrlár a csúnya beszéd kedvéért, azt én sem szeretem.
A Diák Stúdió megvalósításának tervéhez honnan vennéd a jó gyakorlatot?
Segítségeim lesznek ebben, mert én, hát hívtak ide-oda tanítani, viszont én nem tartom magamat pedagógusnak. Én nagyon szívesen beszélgetek színházról bárkivel, fiatalokkal és idősebbekkel is, meg lehet, hogy abból némi tapasztalatot is tud gyűjteni a fiatal, akivel beszélek, viszont nem tartom pedagógus alkatnak magam, hogy én ezt át tudjam adni, vagy tovább tudjam adni, ezért ebben a projektben, amit tervezek, és amit a pályázatomban is megjelenik, nagyon komoly segítségeim lesznek. Itt most a szombathelyi szinten említeném Német Gyöngyit, aki hát szerintem az egyik legismertebb és legjobb drámatanár. A Reményik Suli Színházat évek óta nagyon szépen csinál, és nagyon eredményesen. Azon túl pedig Vidovszky Györgyre gondolok, aki a Kolibri Színháznak a rendezője Budapesten, és ő már bizonyított ezen a téren, mint drámatanár és mint ifjúsági előadásoknak az alkotója. És van az Osonó Színház műhely, ami tulajdonképpen két laki. Sepsi Szentgyuri kollégám hozta létre valamikor egy diák színházó csoportból, és most már úgy működnek, hogy fél évig vannak Sepsiszentgyőrűn, és fél évig pedig Budapesten tartokoznak, ott is kaptak lehetőséget, hogy működjenek, hihetetlen nemzetközi szakmai kapcsolattal, és ők csak és kizárólag a fiatalok színházi nevelésével foglalkoznak. Én ezt nagyon komolyan gondoltam, hogy ez létrejöjjön.
És ha mondjuk például az én valamelyik gyerekem mondjuk innen 30 kilométerre úgy gondolja, hogy ő szeretne ebbe becsatlakozni, vagy némi szülői presszióra nyilvánvalóan, akkor hogy lesz-e lehetséges ebben részt venni?
Hát egyrészt tervezzük, minden évben szakmai táborokat hozunk létre, ahol jelentkezni lehet. Az itt arra alkalmasnak bizonyultak, hogy nyilván, hogy örömmel és szívesen tovább foglalkoztatjuk, hiszen ez a mi érdekünk is. Azon túl pedig, aki nem bizonyul hűde színpadra termetnek, de azért mégis reményeik szerint sokat tapasztal és tanul abból, amit mi majd át tudunk nyújtani nekik.
Tibor, kiket hiányoz most a nézőtérről?
Most mindenkit. Nem játszunk. Vírus helyzet van.
Gondolok itt arra, hogy kiket szeretném én megszólítani esetleg szélesebb körben.
Hát nyilván, hogy tervben van, hogy feltérképezzük az igényeket és az elvárásokat. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor most az lesz a szándék, hogy minden igényt kielégítsünk, hanem figyelembe vegyünk, és annak szellemében hozzunk létre előadásokat, hogy ezek az igényeknek is megfeleljünk. Beszéltünk a több rétegű közönségről. Van, aki, mondom, vájtfülű, van, aki csak a zenés produkciókért jön be a színházba, van, aki csak szórakozni, van, aki hát tanulságokért is jön, mely tanulságokat a magánéletében is fel tudja használni a probléma megoldásban. Ugye, hogy esetleg egy általunk létrehozott előadás jelenti számára a probléma megoldás, hiszen van egy ilyen aha élmény, hogy felismerem azt a helyzetet, amiben éppen a színpadon lévő szereplő van, és az kivetül az én életemre, vagy akár a magánéletemre, vagy egy olyan szituációra, amiben vagyok éppen én odahaza, mikor nem vagyok néző. Azon túl pedig az utóbbi 2-3 évben sokan elpártoltak a színháztól. Nyilván, hogy amiatt is, ami miatt kritika érte a színházat, azon túl valószínűleg, hogy elégedetlenek voltak a műsorpolitikával a színháznak. Olyat is hallottam, Isten bocsássa meg, hogy Jordán Tamás személye miatt nem jöttek, valamiért nem tudták elfogadni. Ezeket a dolgokat valahogy szeretném megoldani, hogy mindenki színháza legyünk. Mindenki, aki majd kezébe veszi a színház kiadványait, és ottan a program kínálatát, műsor kínálatát, hogy kapjon magának, a saját ízlésének, a saját elvárásainak megfelelő produkciót. Azontól a béletrendszert is majd úgy szeretnénk alakítani, hogy választási lehetőséget is kapjon a néző. Ugye amikor megvásárol a béletet, hogy akkor kiválasszon magának abba a béletcsomagba egy-két szabadon választott előadást tulajdonképpen, ami azt mondja, hogy na, én erre elmennék, és ezt kérem.
Tudjon csemegézni.
Hogyne.
A saját ízlésére tudja szabni
igen,
a saját
igen, béletét. Igen. Teljes mértékben nyilván ezt nem lehet megcsinálni, mert akkor valószínűleg, hogy valahol elbillenne a mérlegnyelve valamilyen produkciók felé. Tehát van egy kínálatunk, és mit tudom én, 3+1, akkor 3, ami mi kínálunk, és akkor a plusz egyet hozzá, akkor a néző megválasztat, hogy akkor melyik legyen az a negyedik előadás a véletcsomagban, amit ő meg akar nézni.
Ennek abszolút van létjogosultsága.
Én nagyon bízom benne, hogy ez működni fog.
Társulat egyébként ezeket a napokat, vagy az elmúlt időszakot hogy érte meg, hogy érzik magukat, milyen a hangulat?
Elég nyomott. Most készül egy produkció, Mohácsi János próbálja Caracciale Farsang játék című darabját. Azok a kollégák még azért dolgoznak, tehát ugye a próbák folynak. Nyilván, hogy reggeltől délutánig, mert a kijárási korlátozás miatt korábban meg kell fejezni, mert mi általában mi este 6-10-ig próbálunk, vagy 11-ig. Ezt most másképp kell megoldani. Úgyhogy ők még azért, hogy dolgoznak, meg érzik, hogy van a létezésüknek értelme. Viszont azok, akik nem próbálnak ebben a produkcióban, és nem is játszhatunk előadásokat, azok bizony különbözőképpen élik meg. Van, aki nagyon nehezen, nálunk, és a feleségem is magamról beszélek, kisgyermekes család lévén, ott van a két kicsi gyerekünk azon túl, hogy hát hiányzik a színház, meg az esti előadás, de azért boldogság is van benne, hiszen ami nem nagyon adatik meg normális működés közben, azért esténként együtt lehetünk a gyerekeinkkel, együtt vacsorázunk, együtt pizsamázunk, együtt.
Látni azt, hogy jelenleg álló háború zajlik bizonyos szinten a színművészeti felsőoktatás és mondjuk a kormányzati adminisztráció között. Adódik belőle a kérdés, hogy létezik-e ma Magyarországon független magyar színházi élet? Mennyire kell ügyeskedni egy színházigazgatónak, hogy látott-e ezt? Vagy lehetséges függetlennek lenni továbbra is?
Hogy mennyire kell, azt még nem tudom, hiszen nem tapasztaltam meg. Én nagyon remélem, hogy lehetséges, mert én azért magánszemélyként is igyekszem függetlenül cselekedni, és intézmény vezetőként sem más a szándékom. Hogy azt szeretem, és azt csinálom szívvel és lélekkel, amit én jónak gondolok, és korlátozások nélkül. Annál tovább, hogy mennyire befolyásolja a politika, azt érezzük a színház életet is. Hiszen itt is vannak hát, csatározások, és elsősorban én azt gondolom, hogy ideológiai harc folyik. Állásfoglalást én nem szívesen tennék, viszont annyit el tudok mondani, hogy július 1-én jelent meg a kiírása a pályázatásnak, egészen amíg megválasztottak engem a közgyűlés október végén, tehát a 3 hónap alatt velem szemben sehonnan semmilyen igény vagy elvárás nem fogalmazódott meg. Sem önkormányzat részéről, sem a szaktárca, sem pedig a szakma részéről.
Ez azért biztató.
Igen, igen, és én nagyon remélem, hogy ezután is így lesz, és nem lesznek ilyen külső, nem szeretem befolyásoló tényezők.
Életed korábbi szakaszában voltál te zenekarok énekese, meg frontembere is. Erre jelentkezni kell, vagy kiválasztják az embert?
Az én életem többnyire arról szólt, hogy kiválasztottak. És a magánéletemben is így volt. Voltam én sokszor szerelmes, de hát ilyen halkszavú és háttérbe húzódó szerelmes voltam. Ha kiválasztottam, akkor boldog szerelmes voltam. Zenekarokkal is így voltam, és énekesként, hogy különböző alkalmakkor valakik meghallottak énekelni, és akkor azt mondták, hogy na, jó lesz a zenekarban egy ilyen hangú pasas. Egyébként most is van zenekarom, csak stagnál ugye elsősorban ez a vírus helyzet miatt, meg kollégák részén magánéleti probléma miatt. Nagyon remélem, hogy amennyiben vége van ennek az áldatlan állapotnak, akkor több hangsúlyt tudok majd helyezni a zenére, mert azért úgy igazán, hát színészként sem érzem rosszul magam a színpadon, de leginkább akkor érzem jól magam, hogyha énekelhetek, és egy profi zenekarom látom mögött. Van egy 4 tag alapzenekarom, akik néha kibővülnek.
A nevük?
A név nincs, hát Szabó Tibori zenekara néven működünk, jobbat nem találtunk, mert nem akartunk mindenféle ilyen hajánál fogva előrángatott nevet kitalálni. És név szerint is mondhatom, a zenekar vezetője Völgyi Attila, aki hát ilyen pengetős hangszereknek a minden tudója, egy kitűnő zenész. Aztán szerintem megyeszerte ismert harmonikás a Pelczer Géza, és van még Koller László, ő, aki nagy bőgőn és basszusgitáron játszik, meg van egy dobosütős barátunk, ő pedig a Radics Igor. Ők az utóbbi kettő, tehát a bőgős meg a dobos, ők az zalaegerszegi illetőségűek.
A legközelebbi megnyilatkozásotok, mint zenekar, mikor várható?
Hát úgy, mint együtt zenekar, egyelőre nem tudom megmondani. Mert
online sem gondoltatok esetleg valami hasonlóra? Most az járja igazából?
Tudom, az járja, csak kell a közönség. Valahogy nekem nem jön az, hogy most akkor kezdjek el mondogatni verseket, meg ott énekelgessek. Annyi van ilyen látni valahogy, minek tereljen még magát a közösségi oldalt, meg az embereket a magam szereplés vágyával.
Értem. Tehát akkor meg kell várnunk, amíg ez az egész dolog lezajlik, és akkor
igen, igen,
akár
igen.
Élőben egy jó kis kerthelyiségben mondjuk, vagy bárhol máshol is lehet titeket hallani.
Örömmel tapasztalom egyébként, hogy a vendéglátó helyek az utóbbi időben azért hát igyekeznek élőzenét is
azt hiszem támogatás ilyesként. Is.
De... És igen, igen, de, de egyéb műfajban is látom, hogy azért több helyen a városban, mert ugye amíg még lehetett ugye nyáron, és hogy nyár végén, ősszelén, amíg el nem durul megint ez a vírus járvány. Örömmel tapasztaltam, hogy több helyen is voltak ilyen élőzenés koncertek, ami nagyon jó szerintem.
Kivárjuk, és ott leszünk, ezt tudom most mondani itt mindenki nevében. Tibor, van-e különbség mondjuk egy kolozsvári, egy udvarhelyi színjátszás, vagy egy gyulai, debreceni, vagy szombathelyi színjátszás között?
Ha van különbség, akkor az, hogy az erdélyi színjátszásra azért erős hatással volt, van a román színjátszás. Ami azért egy kicsit másabb, mint a magyarországi. És innen származik ez a testtudatosság, a testtel való bánás. A román színjátszás sokkal zsigeribb, teátrálisabb, nagyobb gesztusokat használnak, bátrabban használják a hangot is, célzottan egy bizonyos hangszint például. A magyar színjátszás az pedig hát, realistább, szóközpontúbb, többet beszélünk itt a magyar színpadokon, mint kellene néha, szívem szerint. Tehát, hogy,
Te szereted a néma filmeket? Bocsánat.
Most hogyne, persze,
a pantomimot.
Imádom, persze, persze. Az boldogság, hogy hogyan lehet szöveg nélkül is, hogy megérteni valaki csak a gesztusa és az arca, arcjátéka alapján. Ez a mi lényeges különbség, illetve volt egy román rendező, aki dolgozott itt Magyarországon is, és feltettem neki is a kérdést, hogy szerintem mi a különbség a magyar és a román, vagy a román és a színész között. És azt mondta, hogy azt mondom a színésznek, a magyar színésznek, hogy akkor most fussál, akkor a magyar színész azt mondja, hogy miért? Míg a román színész azt mondta, hogy meddig. A magyar színésznek minden lépés meg kell magyarázni, a romániai színész pedig az cselekszik. És akkor esetleg utólag keres rá magyarázatot, ha kell.
Mi a te igazi karaktered, amit a legkönnyebben hozol egy színműben, vagy mi áll hozzád a legközelebb?
Én minden műfajt szeretek, és otthon érzem magam, legyen az vígjáték, legyen az dráma vagy tragédia. Ami a tánccal kapcsolatos, vagy hangsúlyosabban van jelen a tánc, azt kevésbé szeretem, de hát nem egy párkapcsolatom, ha már visszatérhetek arra, ment rá arra, hogy én nem szerettem táncolni, és úgy megsértődtek a partnerek. Nem volt engem könnyű táncba vinni. És
hát, nem tudtad egy verssel, vagy valami prózával kiváltani ezt akkor azonnal?
Nem az volt a helyzet. Meg hát tudjuk, hogy a nők ők szeretnek táncolni.
Így van.
Hogy milyen karakter vagyok, az, ha szabad, akkor Fábri Sándort idézném. Ő látott engem többször is, és akkor barátságot kötöttünk, mert mi rendszeres részvevői voltunk a Kisvárdai Magyar Színházak, tehát határon túli Magyar Színházak a fesztiválján. És
időben ezt mikorra
helyezhetjük? Ez a 90-es évek. Től. Mi tulajdonképpen 94-től jártunk oda, és hát egészen 2008-ig én állandó részvevője voltam különböző színházakkal vagy előadásokkal, amíg ide nem szerződtem. És ott egy görög drámában, tragédiában, az Antigóniban játszottam egy őrt. És azt mondta Fábri, hogy őt lenyűgözte az, hogy egy antik tragédiában hogy lehet valaki humoros.
Ja, ő mint dramaturg volt ott.
Ő csak mint meghívott.
Aha.
Ő a színháznak a...
Tehát érvezte a...
Meghívott, és ő igen. És hogy lehet egy görög tragédiában olyan humort becsempészni, amit én csináltam ott a színpadon. Tehát őt nagyon megragadt, és hogy akkor a szívébe fogadott.
Nem lehet ez visszanézni valahol, mert most már főcsigáztál teljesen.
Lehet, Sepsis Szent Györgyön biztos, hogy betárasztál. Tehát ott megvan a felvétel az előadásnak. Minden előadást igyekszem megörökíteni a színházak, biztos megvan. El fogom kérni.
Volt egyébként olyan szerep, amivel nagyon megszenvedtél, vagy nagyon nehéz volt azonosulni vele?
Megint visszatérnék arra, hogy szószínház. Én állandóan hadakozom a szöveggel, amennyiben nem színészbarát. És nem minden drámaíró gondol arra, amikor megírja a művét, hogy ezt mondani is kell a színpadon. Olyankor igyekezem magam képére formálni. Van, amikor a rendező beleegyezésével, van, amikor csak a súgónak súgom meg, hogy figyelj, itt egy kicsit ott átírtam, és másképp fogom mondani, de a végszó az marad, mert az kell a partnernek. Néhány évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, annak már vagy öt is, hanem hat, egy kétszemélyes drámát játszottam itt, a szerinteremtést, amiben többnyire én beszéltem. És ez egy Dostojevszki kisregényből készült a darab, egy cseh rendező csinálta meg itt velünk, és van neki egy barátja, aki állandóan megy vele magyarországi nyelvterületen, aki tolmácsol. És egy hihetetlen aranyos figura, de hihetetlen körmondatokban fordít és tolmácsol, ami a színész idegesít. Mert amikor már a rendező, a gesztusokból, a metakommunikációs elekből, azért tudja valahogy a rendező meg a színész, hogyha nem is egy nyelvet beszélnek, már mint a anyanyelvet, értjük egymást. Tehát a gesztusokból, lásd gesztus, lásd testtudatosság és mozgás. Mondtam Andrásnak, a tolmásnak, hogy András, nem kell fordítanod meg, értem, hadd fejezzem be a mondatot. Tehát olyan ilyen rátarti volt és önérzetes. Na most azt kell tudni, hogy ebből a kisregényből Ivok robotról van szó, ez a cseh rendező, ő írt egy drámát csehül, amit az András barátunk lefordított magyarra, maga körülményes módján, hatalmas körmondatokban. Akkor elolvastam a szövegkönyvet, akkor odaadtam egy itteni dramaturgnak, aki dolgozik a színházunknak, hogy légy szíves, mi színpadképes szöveget ebből csinálni, mert ez nem az. és megígérte, de nem teljesítette, és úgy kellett hozzálátnom ehhez a darabhoz, hogy egy szinte mondhatatlan és teljesen színész ellenség szöveget kellett mondanom ott csak nem másfél órán át, ami iszonyatosan, hát megszenvedtem.
És a penzumot teljesítetted, de
igen,
sok szakmai vezet nem volt.
Nem.
És aki nézte, mondjuk annak, hogy tűnhetett?
Érdekes volt, hogy végig döbbent csend, tehát, hogy, mert maga a történet is egy szívvidító dolog volt. Aztán nem tudom, hogy a szereplőt a helyzetben látták, hogy kínlódik és szenved, vagy pedig észrevették, hogy mennyire szenvedek a szövegtől. Én ezt így utól nem tudom megmondani, de szép visszajelzéseket kaptunk. Tehát sikerült megbirkózni vele, csak iszonyatosan megszenvedtem színészként azzal a szöveggel.
Önmagában már az is érdekes tud lenni, hogy egy embernek milyen földrajzi helyszínek, települések vagy állomáshelyek jelzik a pályaivét. Az identitásod legmarkánsabb része az hová kötődik? Szülőfalut Kárásztelek volt-e messzebb Szombathelytől, vagy most már Szombathely van messzebb Kárásztelektől?
Hát a szülőföld ez már messze van. Messze van. Már csak azért is, mert 3 éves koromban költöztünk el a faluból, és akkor Nagy Károlyba költöztünk, ami egy mezőváros a határ mentén, légvonalban Nyírbátorral, hogy be lehessen úgy tájolni. Ott nőttem fel, és tulajdonképpen 30 évig ott éltem. Tehát az egy nagyon-nagyon hangsúlyos időszak az életemnek, az a 30 év. Amit a kisváros adott, az ottani légkör. Tól függetlenül nagyon pezsgő kultúrájú kisváros volt, de mondjak, Kafka Margit ott született, ott járt iskolába, Ady Endre, Petőfi Sándor, ott ismerte meg Szendrei Júliát, egy megyebálon annak idején, tehát rengeteg irodalmi kötődése van a városnak. Egy gyönyörű, néhány évvel ezelőtti uniós pénzekből felújított Károlyi gróf úrnak a kastélya van, ami egy hihetetlen kulturális érték, és hát nem csak az, hanem történelmi érték. Utána 2 sikertelen felvételi után, mert nem vettek fel a színművészetire, adódott ez a lehetőség, hogy 1990-ben alapítottak színházat Gyergyószent Miklóson, és akkor országosan meghirdették a meghallgatást, és nem volt feltétel a szakmai diplomának a birtokában lenni, hanem magára személyre voltak kíváncsiak, tehát a terát, hogy oda menj, és akkor ott megismerjenek, és így kerültem tulajdonképpen profi színházi közegbe. Na most Székelyföld, tehát 33 éves koromban kerültem oda, és akkor Székelyföld jelentette az életem következő hangsúlyos szakaszát, mert ott már színházzal foglalkoztam, megismertem Székelyföldet, a székely embereket, akiket csak Tamási írásain, regényein, darabjain keresztül ismertem addig. 18 év az életemből, nagyon hangsúlyos, tehát és szakmailag, hát tulajdonképpen ott indultam el, és nagyon sokat kaptam, és ott alapozódtam meg szakmailag, csúnya szót használva. És hát a 13. éve vagyok itt Szombathelyen. Tehát, hogy ez mind itt 3 jelentős szakasz az életemnek, ami hát nyomot hagy. Na most, amikor Székelyföldön már ott voltam a színházban, ugye Gyergyószent Miklóson kezdtem, aztán átkerültem Sepsiszentgyörgyre, de úgy, hogy 14 évet visszajártam, tehát 2 laki voltam. Játszottam, igazgattam, vezettem, közben lediplomáztam a színművészetén. És akkor hazajártam Gyergyószent Miklósra, hazajártam Sepsiszentgyörgyre, visszajártam haza, a szüleim még éltek, édesanyám most is, hogy most itt lakik velünk Szombathelyen, Nagy Károlyban. Tehát 3 helyre mentem haza, de már úgy igazán sehol se voltam otthon. Viszont bátran állíthatom, hogy Szombathely az otthonom, hiszen minden egyéb, ami egy hát meglett férfi emberre megtörténhetett, az itt történt meg velem. Itt házasodtam meg, itt születtek a gyerekeim, itt alapítottam családot, egzisztenciát, úgyhogy most már minden ide köt.
Szerinted milyen következményekkel jár az, ha valaki a feleségét igazgatja vagy instruálja? Gondoltál-e már erre?
Volt már ilyen, akkor még nem volt feleségem. Még akkor Gyergyószent Miklóson és Sepsiszentgyörgyön voltam vezető pozícióban. A kollégák nem hitték el, hogy Éva nem tud a színház ügyes bajos dolgaival, tehát ami az irányítását a vezetés, mert nem osztottuk meg. Mert ő van olyan bölcs, hogy nem kérdez, és nem kíváncsi, vagy nem követeli
ez
magának.
A nőknél nagyon ritka. Igen. Csak megjegyzem, dupla zárójelben, elnézést a hallgatóktól.
Hogy tudja, hogy mivel jár, és tudja, hogy amit esetleg fontosnak tartok, hogy a véleményre kíváncsi vagyok, akkor azt megosztom vele, de nem kérdez fölöslegesen. Sőt, ő nem akar tudni dolgokról. ami esetleg konfliktusra adhat okot közte és a kollégák között, mert hogy hát ő egy előnyösebb pozícióban. Nyilván, hogy ez folyamatosan van, és sokan így gondolják, de nem. Amikor átkerültem Sepsiszentgyörgyre és szintén vezető pozícióba, nem kértem Bocsárdi Lászlót, aki az igazgató főrendezőn volt, én meg a helyettese, hogy akkor most Éva átjöhessen színészként oda. Soha. Ide is, amikor szerződtem, én jöttem szerződni, és amíg Jordán Tamás meg nem kérdezte, hogy mivel, van-e párom is, hogy az mivel foglalkozik, addig ő nem tudott arról, hogy Éva is színész. És ezen rendkívül csodálkozott, hogy lehet az, hogy én nem protezsálom, illetve nem ajánlom a figyelmével, már szakmabeli. Mert én nem ilyen vagyok. És feltett szándékom, hogy egyrészt én az igazgatásom alatt rendezni nem fogok, mert hát 100 000 ember van, akik jobban csinálják ezt, mint én. Most minek? Játszani sem akarok túl sokat, csak amennyi szükséges. És hát Éva kérte a feleségem, hogy arra nagyon figyeljek, hogy ne hozzam rá a főszerepek sorát, mert ő azt egyrészt nem fogadja el tőlem, másrészt meg nem is igényli.
Igazgatói színészi feladatok, ingyenesen jótékonyságból végzett szereplések is azért akadnak jócskán. Van-e valami hobbi, sport, vagy olyan elvonós időtöltés, amire még úgy próbálsz időt lopni most, vagy majd, vagy van-e tervben valami még a családi élet mellett, hogy ezt teljesen lefoglal, és kitölti a 168 órát hetente?
Úgy igazán hobbim nincsen. Szeretem a jó könyveket, szeretem a jó zenét, szeretem a jó filmeket. És ezt úgy alkalmanként. Ami hiányzik, hát a zene, nyilván, mert azért ugye sok tervem lenne zenei téren is különböző műfajokban. Nagy szívfájdalmam, hogy ezek a jótékonysági koncert sorozat, ami már több éve művelünk a kollégáimmal, ez most az idén járvány miatt megszakadt, mert ilyenkor évvégén mindig nagyszabású koncertet igyekeztünk adni valamilyen karitatív céllal. Ez most nem jön össze, viszont azért voltam több ilyen szociális helyen az év folyamán, ahol egy-két zenész barátommal koncertet adtunk, és úgy igyekeztünk egy kicsit úgy jobb kedvere deríteni az ott élőket. Ami a sportot illeti.
Ide biciklivel jöttél, ezt azért mondom, és említetted, hogy nem szívesen ülsz autóba, ami egyébként teljesen érthető, és én is támogatom. Ez a sport akkor.
Igen, hát ha autóba is ülök, feleségem sofőr a családban, nekem nincsen jogosítványom, nem is tudok autót vezetni. Valahogy ez a készítés ez úgy nem érintett meg az évek során. Bringázni igen, de városon belül, tehát nem vagyok sportbiciklis. Viszont szívesen pattanok nyerekbe is, és tekerek, hogyha bármely pontjára el kell jutni a városnak.
Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdióba hozzánk, és ezeket meg tudtuk ismertetni a hallgatókkal, és talán még egy nagyobb rálátást tudtunk ezáltal nyújtani nekik a munkádról, arról, hogy mi várható az igazgatóságod alatt, és egy kis magánéleti betekintést is kaptunk, és őszintén köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk.
Én köszönöm a meghívást, örömmel voltam itt.